művészbejáró Bóta Gáborral.
Jó délután kívánok, és azoknak, akik este 11-kor a művészbejárót hallgatják. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok, elmondom a mai menüt, elsőként cirkuszolunk. Itt van Borsi Cintia, aki a Fővárosi Nagycirkuszt kereskedelmi vezetője, és itt van Urbán Ádám, akinek gyerekkora óta mániája a cirkusz, és fotózza rendületlenül, hú de vaskos kötete is van, és imád hátul is lenni, nem csak elől, és akkor lefotózza, hogy mi történik a színfalak mögött. A második részben jön a kritikai rovatom, ott beszélek sajnos Kerényi Ágnesről, aki Kerényi Miklós Máténak volt a mamája, és a MÜPA jegyértékesítő vezetője volt, és egy minden segítségre kész ember volt. Beszélek arról is, hogy Huszti Péter is 80 éves, Kovács István is 80 éves, együtt végeztek egyébként egy osztályban Várkonyi Zoltánnál, és persze beszélek előadásokról is, az Operett Színház Kármennyéről, meg a kecskeméti Szentevajk által rendezett Három nővéről. Na, hát akkor ez lesz ma. Cintia, veled kezdjük? Hát a hölgyel kezdjük. Te hogy kerültél egyáltalán cirkusz közelbe? Gyerekkorodott? Tehát te nem gyerekkorodott, te becsöppentél, nem?
Nem, én Békés Csabán végeztem színész szakon.
És ilyen szakon?
Színész szakon végeztem.
Színész szak, hó! Az ott olyan stúdió, ugye? Színészképző stúdió.
Igen.
Na, még derül neki, igen.
Fekete Péter mellett, és ilyen másodéves, harmadéves lehettem, amikor azt éreztem, hogy én szeretnék a másik oldalra kerülni, és a másik székben ülni, és elkezdtem a színészi pálya mellett ültetni. Békés Csabán is, és Szarvas.
Hogy leültetni
a néző. Így van.
Abban
így
mi
van.
A jó egyébként?
Valahol el kellett kezdeni.
Ja, értem.
Én hiszem azt, hogy alulról kell építkezni, és minden szegmest meg kell tapasztalni, hogy valóban tudjuk az igazi tudást, és bármikor vissza tudjunk nyúlni. És amikor levizsgáztam...
Egyébként Ádám is például a porondosokat előszeretettel fotózza.
Igen.
A jegyszedőket már nem, mert azok elől vannak, az nem érdekli, de aki hátul van, az igen.
Szokta néha.
A könyvében nincs ilyen. Na, igen.
Majd a következőben lesz. És amikor végeztem a színitanházba, akkor Fekete Péter főigazgatótól kaptam egy lehetőséget itt a Fővárosi Nagycirkuszban. Ez most már lassan 9-10 éve, hogy kezdjek itt dolgozni. És én vidéki lányként, a Nagy Budapest, és így kerültem a Fővárosi Nagycirkuszba.
És akkor mint mi?
Akkor nézőtéri felügyelőként.
Hát az már hú de komoly.
És akkor szépen lassan építkeztem felfelé. Így szerettem meg a cirkuszt, és hiszem azt, hogy csak szívvel, lélekkel lehet ezt csinálni, hogyha az ember ott belül is érzi, és akkor tud kiteljesedni ebben a szakmában, és mindig kap új impulzust.
Na, Ádám pedig minden gyerekkora óta, mert a papája is ugye fotó, művész, Balázs Béla díjas, és valahogy a cirkusz is már meg volt gyerekkorodban, mint nekem is, mert miért?
A szüleim azok rendszeresen vittek engem a cirkuszba, úgyhogy nekem vannak gyerekkoromból olyan emlékeim, amik a cirkuszhoz köthetők. Többek között azt hiszem az egyik ilyen emlékem az, hogy egy ágyúból kilőttek egy embert, és az valami nagyon-nagyon durrant, és én akkor megkértem a szüleimet, hogy menjünk inkább ki.
Aha.
Valamint volt egyszer egy olyan élményem, hogy egy bohóc számba kihívtak gyerek nézőket a manésba, és felültettek ott egy autóra, ami ment körbe-körbe. Ott is egy nagy duranás, és kiestek a kerekek.
Jaj. Tehát és megint megjöttél?
talán akkor már kicsit nagyobb voltam, és akkor nem menekültem ki a manésból. De
ez hogy... most nagy divat, ez a porondra behívjuk a nem is csak gyerekeket, felnőtteket
így
is.
Igaz, jó, így igaz. Szerintem ez egy jó muri, hogyha az ember kipróbálhatja, milyen ott a rivalda fényben állni.
Na, és akkor hogy kerültél oda? Azt olvastam, hogy van a cirkusznak egy ilyen Hungária úti telephelye, hogy valahova oda furakodtál be először fotózni.
28 éves korom körül nőtt be a fejem lágya, és akkor határoztam el, hogy valami értéket is jó lenne létrehozni ezzel a fotózással, és nem tudom miért, de teljesen véletlenül akkor is ellátogattam a fővárosi nagy cirkuszba egy barátommal és annak ikergyermekeivel, és pont olyan szögben ültem a poronttól nem messze, hogy beláttam a függöny mögé. És láttam, hogy ott mozgás van, ott készülődnek, és felcsillant a szemem, hogy hú, de jó lenne megmutatni a többi nézőnek is, hogy milyen érdekes dolgok vannak ott. Úgyhogy ahogy Cynthia is lépésről lépésre fokozatosan kerültem én is oda be, először a művésztelepen kezdtem el barátkozni artistákkal, teljesen véletlenül pont a Kristóf Krisztiánnal barátkoztam össze, aki az akkori cirkusz.
Aki ugye remek zsonglőr, és a papa 24 évig volt ugye
igen.
A fővárosi nagy cirkusz igazgatója, igen. Akik egy ilyen úgynevezett perszámot csinálta.
Na de hát én ezt akkor nem tudtam.
Ami
hát.
Egy ilyen magas rúd, és a felesége azon tornázotta. István meg ugye tartotta.
Igen, de hát ő volt a cirkusz igazgatója, tehát hogyha már valakinektől engedélyt lehet kapni arra, hogy az ember bemenjen oda a függöny mögé, hát ez nem más, mint a cirkusz
igazgatója.
Képzeld
el, hogy én már gyerekkoromban jól bejártam, mert hogy a legjobb barátom a Fejes Sanyi, akivel egy bábszakkörbe jártam, ő játszotta a pozitívokat, én a negatívokat, tehát mondjuk ő volt a Vitéz László, én az ördög, akkor a papája meg a cirkusz gazdasági igazgatója vagy igazgató helyettese, már nem tudom. Tehát akkor mi már simán úgy bementünk hátulra, mint a pincs.
Pedig azért tegyük hozzá, hogy hátul közlekedni azért nem olyan egyszerű dolog. Tehát ott az elég sok veszélyes helyzet tud kialakulni, ott azért a műsor alatt is folyamatosan feszültség van, tehát a porondosok, az artisták azok ott mindig előkészülnek a következő számra, készítik a rekviziteket, ott még egy utolsót nyújtanak az artisták, tehát azért ott rohangálni, hát szerintem azért az egy felelősségteljes dolog.
Lehet, hogy nem voltunk elég felelősségteljesek, de anélkül rohangáztunk mi ottan, úgyhogy ez a helyzet, és úgy megszoktak minket, tehát akkor már úgy...
Ez velem is így van.
Sőt, hát képzeld, hogy életem első rádióriportját, azt Varga Gyula kutyaidomára csináltam, és már akkor azt mondta nekem a szerkesztő, hogy ezt akkor csináljam meg úgy, hogy akkor menjek a színfalak mögé, és dumáljak vele, mielőtt a porondra lép, aztán utána közvetítsem le, hogy mit művel, aztán utána rohanjak hátra, és hogy lihegi ki magát.
Rendkívül érdekes dolog ez, igen.
Tiszta fotóriport is
abszolút,
lehetne, nem?
Abszolút.
Na, és akkor végül is tök rákattantál.
Hát megcsapott engem is a manés illata, úgyhogy én azóta teljesen...
Hát az annó, amikor téged megcsapott, az büdös állatszag volt,
így
nem?
Igaz, így igaz. Így igaz.
Ha már kevésbé.
Ugye akkor még egzotikus állatok, tehát elefántok, oroszlánok és ehhez hasonló állatok is szerepeltek a cirkuszba, úgyhogy igen, hát azok nem voltak jó illatúak. De nem zavart, nagyon izgalmas volt, nagyon örültem neki, hogy ott befogadott ez a társaság, és azóta is több alkalmazottal tartjuk a jó viszonyt, és igaz, lecserélődött szinte az egész társaság, tehát a porondosok közül is talán ketten vannak, a 10-12 főből, akik még a régi társasághoz tartoznak, de hát kiöregszik mindenki.
Egy valakit nagyon fotózál, az nálad a sztár, jobban, mint az artisták, Percen László, porondmester, nem tudom, jó néhány kép van benne róla, annyi szerintem senkiről nincs, bocs, a könyvedben. Egyébként tényleg egy markáns figura, jól tudom, most sportás, ugye? Mert ő se bírta ki cirkusz nélkül, tehát én találkoztam vele sportás, és kérdeztem, hogy mit keres itt, hát azt mondta, hogy unta magát otthon, aztán szólt, hogy akkor jönne legalább sportásnak.
Egy szomorú hírt kell veled közölnöm, mert hogy meghalt.
Meghalt? Nem tudtam.
Bizony, úgyhogy évekkel ezelőtt.
Évekkel ezelőtt?
2-3 évvel ezelőtt.
Hát két éve szerintem én még találkoztam, nem?
Nagyon múlik az idő.
Igen?
Igen.
Tényleg?
Igen, úgyhogy...
Miért érdekelt ő annyira?
Hát ez egy jó kérdés. Vele is nagyon jó barátságba kerültünk. Amikor egy fotós egy témán dolgozik, akkor megpróbál a lehető legjobban elmélyülni benne, és nem csak fotózni, és csak arra koncentrálni, hanem próbálja a lehető legjobban megérteni azt, hogy mi történik ott. És azok az ott dolgozó emberek, akiknek az egész élete erről szólt, azok tudják a legjobban elvezetni az embert, bevezetni az embert ebbe az
egész szakmába. Ez olyan képet, amikor vezet be egy elefánt ott a színfalak mögött, tehát a porondramány nyilván nem ő vezeti ki, hanem az artista.
Így van.
Egyébként miért nem az artista vezeti ki az elefánt?
Mert ő még egy másik elefánttal
benn
maradt.
Ja, még a másik, aha, igen.
De hát igen, azt a
és
képet.
És a Perce jobban volt az elefánttal, amúgy.
A legtöbb porondos nagyon jóban van az állatokkal.
Igen?
Tehát ha lovakról van szó, hogyha tudom is én, lámákról, vagy zebrákról, a porondosok azok ugyanúgy tudják őket irányítani, mint maguk a művészek, akik fellépnek vele a manésba.
Úgyhogy... Cintia, te is bemászkálsz hátra egyébként?
Nem.
Nem, a világ egyszer.
Van olyan eset, amikor még régen, amikor közönségszolgálati vezető voltam, hogy azonnal kell beszélni a porondmesterrel, valami viszmajor helyzet van például, de erre
hát
már külön...
Egyet.
Mondjuk azt, hogy hosszabb legyen a szünet. Teljesen egy.
Mert
mondjuk nagyon nagy a sorban
áll. Nagyon megy a büfét.
De erre már a
technika. Sor áll a női WC előtt.
Erre már a technika egyébként, most már fülesekkel kommunikálnak a kollégák, úgyhogy most már ezt is így ki van aknázva, tehát én nagyon ritkán vagyok ott hátul.
És nem érdekel, mi folyik ott? Mit művelnek?
Hát nekem az irodám, az pont ott van a befutónál, és a régi istálónál, tehát minden artista, illetve minden porondos kollega, aki közvetlenül a műsorban dolgozik, az ott jön ki, és az ablakom alatt van. Úgyhogy nagyon sok mindent tudok meg onnan is, hogy mi történik, illetve mindig nézem a tévén, figyelem árgus szemekkel, hogy
ja, bent... mert a te szobádban is ott van, már azt az igazgatói szobában tudom, hogy mindig ott van töltően.
És hang is van, igen.
Megy a műsor így monitoron, és ha netán valami gáz van, akkor nyilván ki tud rohanni rögtön.
És volt egy nagyon-nagyon jó, ez még a Covid alatt volt egy megbeszélésem, egy online meetingem, és akkor is mentek be a lovakat tréningezni, és elment egy ló a háttérbe, és rögtön elindult ebből egy beszélgetés a partnerrel, hogy mi ilyen közel állunk az állatokhoz, és ilyen közvetlen kapcsolat van ember és állat között.
Aha. Ha már itt tartunk, hogy üzleti vezető, akkor mennyi múlik azon, hogy ő jó fotót csinál-e az Ádám a plakátra, vagy mondjuk az újságokban, tehát mondjuk az én cikkemhez jót ad le, vagy rosszat?
Nagyon sok, nagyon sok. Egy jó szögből készített fotó szerintem sokkal hamarabb megfogja az embereket, és az Ádámnak nagyon jó szeme van arra, hogy melyik szögből szeretné fotózni az előadást, és emlékszem, mindig mondta, hogy
Szintike... Bólogat, hogy igen, nagyon jó szeme van rá. Igen.
Szintike, most ezt a két széket szeretném, és akkor most majd megyek körbe, mert innen ezt tudjuk lefotózni, innen pedig ezt, és mindig a megfelelő szöget keresi, és az, hogy minél...
De már előre a próbát jól lefotózod, mert a premiereken is mindig ott látlak dolgozni, vagy ez ilyen több stádiumban, vagy hogy megy ez?
16 éve fotózok már a fővárosi nagy cirkuszban.
Júj.
Ami azért tényleg sok idő, tehát rengeteg tapasztalatot szerezhettem, és pontosan tudom azt, hogy nem csak azon múlik egy jó cirkuszi fotó, hogy jó szögből fotózzuk-e, hanem arról, hogy ismerjük-e magát a mutatványt. Tehát, hogy tudjuk, hogy mikor lesz az a mozdulat, mikor lesz az a, az a pillanat, amire tényleg oda kell koncentrálni, és jól el kell tudni kapni. És én már annyival megspékelem ezeket a feladatokat, hogy nem csak egy oldalról fotózom meg, hanem mivel ez egy körmanézs, ezért körbe lehet járni a produkciókat. Tehát Aha. Én megfotózom előről is, oldalról is, hátulról is. Mindig más van a háttérben. Úgyhogy ennek már egy ilyen kialakult metódusa van nálam, hogy
most az, hogy
a, tudom a legjobb képeket
most
csinálni.
Most megint mondtad ezt a háttért. Tehát engem változtatna az az érzésem, hogy jobban érdekel a háttér, mint az előadás.
Itt jelen esetben a háttér artisták mögött látható térre gondolok, mert hogyha például előről fotózok, akkor a zenekar, illetve a befutó van a hátterükben a artistáknak. Ha viszont átmegyek a másik oldalra, akkor viszont a közönséget látom mögötte. És azért az egy eléggé meggyőző fotó tud lenni, hogy tele van a nézőtér, és úgy dolgoznak az artisták.
Meg van olyan az is, hogy felülről az is
baromi. Igen, hát mondom, én ezt már körbejártam. Voltam már a manézs alatt
is különben.
De most
a háttér nem úgy értettem ám, hanem hogy akkor rosszul fogalmaztam, a színfalak mögötti, hogy úgy mondjam, hogy ott elképesztően elkapod az arcokat. Tehát, hogy gyakorol egy csaj, mondjuk hétrét hajtja magát a földön, és akkor látom, hogy közben, hogy torzul az arca, vagy hogy próbál mosolyogni, de nem nagyobb egy nekiben, közben megfeszül, meg stb. Tehát, hogy ilyeneket, te vagy fáradt az artista, te emlékszem, hát már elefántokról beszéltünk, ott van az ifjú Richter József, és egy akkora nagyot ásít, hogy valami hihetetlen ott az elefántja mellett a háttérben, amit nyilván poronda nem engedne meg magának. Tehát, hogy eszelősen elkapod az arcodokat, és ugyanezt valahogy... Ha úgy tetszik most ez a kritika vagy, amit én időnként hiányolok, ezt szeretném látni, amikor hármas szartot csinál valaki, hogy közben, amikor repül, milyen az arca. És ezek általában totálok nálad. Miért? Tehát engem baromira érdekelne, hogy amikor éppen repül, akkor hogy néz ki a képe?
Rengeteg oldalról meg lehetne közelíteni, Gábor, ezt az egész kérdést. Tehát kicsit tudom a cirkuszi fotózást hasonlítani a sportfotózáshoz.
Aha.
Ott is ugye, hogyha például egy
műugró... Hát amikor ugye egy ilyen repülés van az emberzet, az a tornához nyilván.
Vagy mondjuk egy műugráshoz. Igen, ott például láttam olyan fotósorozatot valamelyik olimpia után, hogy egy fotós csak arra koncentrált, hogy ezek a szaltóba pörgő lábukat még ilyen béka pozíció fogó műugró fiúknak milyen eltorzult arca van. Igaza van, érdekes lehet, Gábor.
Ugye,
tehát,
ugye?
Hogy ez lehet, meg lehet fizetni.
Csinálj nekem ilyeneket, létszi, jó?
Jó. Amúgy a 16 év ott eltöltött idő, az tényleg arra predesztinál, hogy mint egy szellem tudok ott jelen lenni a függöny mögött. Tehát engem már ott nem vesznek észre, hogy én ott fényképezek.
Tehát, de hát jönnek külföldi artisták, újak, hát azok csak ezt.
De hogyha ha ott én annyira egy ilyen bebetonozott darabja vagyok a műsornak, akkor látják, hogy másoknak ez teljesen elfogadott, akkor ők sem fognak elkezdeni. De Aha. Hát nyilván mindenkivel beszélgetek, és mindenkinek elmondom, és mindenkinek megmutatom a könyvet, vagy az Instagram oldalamat, hogy tudják,
ezt
hogy...
Ezt most komolyan mondod, ezt a vaskos könyvet beviszed, és jön egy külföldi artista, akkor megmutatod neki,
persze,
hogy na, ez persze, vagyok én.
Persze.
Esetleg vegyen egyet belőle, mert hogy mindenféle nyelveken, ám egyébként még kínaiul is, nem
rutinos
csak
voltam,
angolul.
Így van, négy Kína, különböző.
Orosz.
Így van. Hát a nagy cirkusz nemzeteknek a nyelvére fontosnak tartottam lefordítani.
Mm-hmm. Na, tehát tényleg orra alá dugod, mondjuk csinál éppen valaki egy kunstot hátul, és akkor orra alá dugod, hogy na, ez vagyok én, bocs, fotózhatlak.
Pont te voltál, aki azt mondtad, hogy már a próbák alatt is látod, hogy én jelen vagyok. Hát nem csak a próbákon, de már akkor, amikor megérkeznek, a reptéren is van, hogy
Ja, ki mész a reptéren?
A fogadóbizottság egyik tagja vagyok, úgyhogy az én arcom már az első pillanattól kezdve egy ismerős arc lesz, és akkor már, hogyha én ott hátul egy fényképezőgépet tartok elé, az sem ijeszti meg, vagy nem vett benne föl kérdéseket.
Már oda is miért. Ilyen cirkuszos őzében mész, mint ami most rajtad van?
Sok cirkuszos.
Cirkusz emblémás.
Igen, igen. Ez a pulóver most rajtam egy ilyen Monte Carlo-i cirkuszfesztivál hivatalos...
Ott is fontoztál?
Nem, ott még nem jártam, viszont nagyon sok artista barátom járt ott, és ezt például a René Caselli-től kaptam, aki egy világhírű aranybóhoz díjas Monte Carlo-i cirkuszfesztivál győztes artista.
Hát igen, igen, ő is benne van egyébként a könyved. Benne is egy lóháton. Például ez egy fiatal srác.
Most volt már akkor, ő is legalább 10 évvel idősebb.
Négyes szaltót ugrott elefántra.
Így van.
Rá bizony.
Bizony, bizony.
Tehát amikor ki volt írva valamelyik műsornál, hogy nem volt még négyes szaltó, akkor ez nem volt igaz, mert volt, mert ő csinált négyes szaltót. Nem mindig egyébként, tehát volt, amikor csak hármast, de csinált négyest.
Nyilván, amikor a Monte Carlo-i hercegi család ott ül az első sorba, akkor megugorja.
Ja, akkor megugorja. Igen. Na, de nem derültem ki, hogy milyen fotót kell ahhoz csinálni, hogy kapkodják a jegyeket? Cintia, szerinted miért kell? És olyanokat csinál-e?
Én nagyon szeretem azokat a fotókat, amikor a zenekar mellől, amit az előbb elmondott az Ádám, a zenekar mellől fotóz, és látszódik az, hogy a nézőtéren mennyi néző foglal helyet, és a különböző arckifejezésük, gesztikulációjuk, a popcorn mint cirkuszi kiegészítő, vagy egy gyermek...
Az már tuti hozzátartozik a popcorn, mint a moziban?
Én azt gondolom, hogy ez végérvényesen hozzátartozik, igen. Tehát amikor itt elkezdtem dolgozni, megláttam a kiborult popcornt, és azon gondolkoztam, hogy Jézusom, hát a színházban ilyen a márványpadlón nem volt, és most meg már azt gondolom, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok akkor, amikor
hát
mindenhol popcorn van.
Hát az ókori görögöknél lehetett kajálni a színházban.
Én nagyon boldog
meg
vagyok.
Meg vannak vacsoraszínházak is már.
Igen, de hogy ha kiborul egy popcorn, az azt jelenti, hogy van nálunk néző, és vásárolják a nézők a popcornt, és a popcorn az egy plusz élmény a cirkuszhoz, és az azt jelenti, hogy élettel teli a ház. Tehát, hogy
na,
ez a kettő...
Na, te elmondottál, hogy a popcorntól érteltel, ja, hát de jó legyen.
Tehát ez is szerintem ez egy metafora.
Jó, lefotozza a popcornt, és aztán még mit?
Szóval én nagyon szeretem azokat a képeket, amikor az Ádám ugye a zenekar mellől, és látszódik a cirkuszi produkció is, és én sokkal jobban szeretem a totált, amikor egy egész nagy képet kapunk, hogy milyen artista produkció van az összkép, milyen a műsor hangulatába egy picit betekintést kaphatunk, illetve a nézőket, hiszen ezek a legfontosabb összetevői egy cirkuszi műsornál.
A lényeg, igen, Gábor, mond, hogy a szaltó közben grimasz, az nem adja el a cirkusz jegyet.
Aha, ha nem, mi adja el?
Hát, hogyha...
Hogy hú, mekkorát ugrik?
Ha látszódik az egész cirkuszban, hogy milyen a hangulat.
Hogy dugig van, és hú, mekkorát ugrik, és fülig ér a nézők száma.
Meg milyen szép a rekvizit, milyen különleges plusz díszletek vannak a színpadon, tehát tudom is én, amikor éppen a tűz kilövel, és akkor az egy ilyen nagyon látványos, és felkelti az érdeklődést a nézőkbe, hogy hú, hát itt mik történnek a cirkuszban, menjünk már, nézzük meg.
Aha, és azt mindig elmondom, mert olyan gyönyörű kifejezése, Bálint György kifejezése, ugye ő a cirkusz közönségére mondta, hogy emberiségfürdő. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy ott mindenféle ember van. Tehát, hogy a legdemokratikusabb művészet, mert a 3 éves gyerek ugyanúgy élvezheti, mint a filozófia professzor. Azt nem szoktad úgy totál telibe kapni, hogy mondjuk családgyerekekkel popcornt kajálva, lufit behozva, nem tudom, hogy micsoda. Az tilos?
Igen, azt le kell rakni a ruhatárba.
Azt le kell adni, mert eldurran, és akkor lepotyog a drótkötéltáncos.
Hát, vagy hogyha elszáll a gyermek kezéből, akkor ugye különböző rekvizitek, ahogy oda vannak illesztve, az nem feltétlenül biztonságos.
Aha.
Nem közelítettem még ennyire rá magára, arra a társadalomra.
Szerintem érdekes lenne.
Mondom, Gábor...
Tágítom a lehetőségeidet.
Végtelen a lehetőségeknek a tárháza, amit itt a cirkuszban meg lehet fotózni. Ezért is fotóztam például idős artistákat. Nem tudom, hogy azt a...
Ezek portrék.
Azokat a fotókat láttam, amikor megkértem őket, hogy vegyék fel a régi kosztümjeiket.
És ezek akár otthon, vagy lakókocsiban,
így van.
Fiatalkori tablójuk
mögött. Azt gondolom, hogy ez is egy olyan léjere, egy olyan rétege ennek a dolognak, ami nagyon érdekes ebben a
megint
történetben.
Megint nagyon markáns arcok, és sokszor az ellentétek, hogy a lepuki lakás, vagy az éppen Csillivillinek szánt lakás, de ugyanez, hát amikor a Csillivilli fellépő ruhájába hátul a lekopott falak mögött gyakorol az artista, az megint egy jó nagy ellentét. Megint nyilván nem ezzel lehet eladni a műsort.
Viszont elindíthat egy olyan gondolatot
hogy nagyon föl kéne már újítani.
Pontosan. Erre gondoltam én is.
Hát vagy ugye mennyi ideig szó volt arról, hogy új is épül?
Hát bízunk benne, hogy egyszer most már épül új.
Megérem még?
Szerintem igen.
Tényleg?
Nagyon-nagyon bízunk, és
csak
nagyon dolgozunk rajta.
Csak hosszú életű leszek ezzel, azt mondod? Na hát jó, reménykedjük, hogy mondjuk rövid távon megépül, és még úgyis hosszú életű leszek. Na,
igen,
akkor
ez a legjobb konstrukció.
Ehhez a verziótól. Nagyon, hogy adod el? Igen?
Nagyon szívesen csinálnék egy fotóalbumot, hogy épül fel egy ilyen új cirkuszközpont.
Hát akkor figyelj, ezzel már tuti elfogadják. Urbán Ádám lefotozza a felépülést, ez olyan művészi érték, hogy akkor már muszáj felépíteni.
Egy kordokumentum.
Ugye?
Úgy, ahogy például az én fotóimon van megörökítve az, hogy vezetik ki a cirkusz manézsából az egzotikus állatokat, mert az én képeimben még ott van a bizonyíték, és meg lehet mutatni, hogy milyen is volt, de most már nincs. Tehát egy csomó olyan elmúló dolog tud fennmaradni a fotókon keresztül az utókornak, hogy én ebben nagyon nagy felelősséget érzek, és nagyon különleges az én lehetőségem itt a cirkuszban.
Az, hogy abból te okulsz, vagy befolyásol, hogy hát nagyon nagy festők, a Picasso-tól a Chagall-ig, a Toulouse-Lautrec-ig, hát érdekelte őket a cirkus, és elég jókat festettek róla. Tehát ez mondjuk a képeit kompozíciójánál olykor befolyás.
A fotográfiában is megvan a különbség, hogy vannak az alkotói fotográfusok, akik egy kicsit elvontabban gondolkodnak, és úgy próbálják meg a képeken ábrázolni a cirkuszt, vagy annak a hangulatát. Én inkább egy ilyen riporteri szemszögből, dokumentarista szemszögből közelítem meg. Úgyhogy nálam is nyilván vannak olyan fotográfiai eszközök, amiket előszeretettel használok, hogy aranymetszék, és meg mélységélesség, meg tudom is én, de hogy én nem törekszem Picasso-i magasságoknak.
Hogy adsz el jegyeket, Cynthia? Hogy lehet eladni?
Nagyon fontos.
Ugye egy héten van 5 előadás, ha jól satszolom, általában.
Nem.
Nem? Mennyi van?
5 napon keresztül játszik a cirkusz.
Ja, 5 napon keresztül játszik, de szombaton...
Vasárnap meg duplázunk, igen.
Vasárnap dupláztok, és szombaton is dupláztok, és valaha szombaton volt este, miért nincs este?
Tehát
miért vált nálunk a cirkusz ilyen gyerek vagy családi műfajjá, holott ez külföldön nem feltétlen van így.
Nálunk én azt gondolom, hogy egyre szélesebb körben, mint ahogy az előbb említetted, 3 éves kortól, vagy akár így picit.
Na, akkor miért nem lehet este? Szerelmes pár megy. gyerek nélkül este megy.
Szerelmes pár az délután is bejön. Délután is bejön.
Hát bemegy, de hát lehet, hogy menne este is. Miért nem mehet?
Egyelőre mi ezt látjuk jónak, hiszen azt nem tudom, hogy mennyire tudod, hogy mi időközben iskolai időszakban beduplázzuk az előadásainkat szerdán, csütörtökön és pénteken is, ami azt jelenti, hogy minden nap kettőt játszunk.
Azaz, háromkor és?
11-kor és 3-kor.
Ja, délelőtt
tehát szerdától vasárnapig.
De akkor mennek a oskolák csőstől, osztályostól?
Igen, így van, hál' Istennek. Úgyhogy valamikor
ez az úgynevezett délénék program?
Nem, Lázár Ervin program.
Ja, Lázár Ervin program. Ennek az a lényege, hogy hagyd menjen olcsóért, ugye?
És nem, akkor... nem, én azt gondolom, hogy nem olcsóért, tehát egy teljesen piaci áron, és valamikor az artistáknak pihenni is kell, úgyhogy megadtuk ezt a lehetőséget, hogy akkor ők így reggel 11 órakor és 3 órakor, ha ledolgoznak. Ugye mellette azt ne felejtsük el, hogy ezek az artisták próbálnak, tehát hogy ott nem ér véget a munkásságuk, hogy ők ledolgozták a napi 2 műsort, ők előtte, utána gyakorolnak, nyújtanak, edzenek, és valamikor kell a pihenési idő is. Uh-huh. Úgyhogy a nézőközönség, ahogy az előbb említetted, minden társadalmi réteget megszólít, egyre szélesebb egyébként. Nagyon boldogok vagyunk, hogy több generációs családokat látunk a nézőtéren. A gyermek, a szülő és a nagyszülő. Sokszor van ilyen, főleg egy nyári szezonban, egy nyári időszakban. Nagyon sok a visszatérő vendégünk, akik évente egyszer biztosan, hogy eljönnek cirkuszba.
Aha, aha. És mi a különbség? Röviden, mert már lényegében nincs időnk. Ádám, mi a különbség a színházi és a cirkuszi fotózás között?
Már az előbb is említettem azt, hogy a cirkuszi műsorszámok azok annyira gyorsan működnek, annyira gyors, lendületes akrobata mutatványok, hogy az inkább már sport értéknek is számít. Tehát amíg egy színházi előadásban...
Ülnek a székbe, azt dumálnak.
Hát szerintem ez nagy különbség, különben, hogy sokkal nyugodtabb, sokkal lassabb a tempója egy színházi előadásnak, mint egy cirkuszi előadásnak. És teljesen
hát
más...
kell kapni.
Így tehát van, így van.
Tehát előtte látnod kellett, hogy te, amikor éppen csinálja a megcsavar dupla szaltót, akkor pont azt el tud kapni.
Így van, így
na,
van.
Nem tudod, hogy pontot jön, akkor annyi.
Hát, vagyis hát ismételni kell. Igen, hát akkor megint be kell ülni egy előadásra, és akkor megint meg kell próbálni.
Meg egy előadást.
Sokszor. Hát, igazság szerint nekem nem csak a kosztümös főpróbán és a premiéren van lehetőségem fotózni, én bármelyik előadásra bemehetek, és különböző oldalról, különböző szögből, különböző látószöggel befotózhatom.
Búcsúbuli, mit tudom, hogy egész nyáron együtt volt egy banda, aztán lehet, hogy soha nem találkoznak. Az például a jelentősebb búcsúbuli, gondolom én, mint egy színházba, ahol majd egy más produkcióban megint összejönnek.
Rendszeresen van ilyen műsor búcsúztató buli, úgyhogy ott mindig, most legutóbb Bográcsban főztünk pörköltet.
És de is?
Ott voltunk, igen.
Ott bent, cirkusz udvaron?
Persze.
És ez ilyen sírva vigadós?
Nem gondolnám.
Ha nem?
Mindenki örül a másiknak, és ugye az elején általában van egy protokoláris rész. Na, mi most ezt, amit eddig a szokásjogunk alapján csináltunk, hogy protokoláris rész van, ezt mi egy picit így átadtuk kötetlenebbe, és volt háromfajta étel, amit különböző csapatok készítettek elő, és a protokoláris részt egy...
Ha vannak kínaiak, akkor főz mondjuk kínait?
Igen.
Jó.
Igen.
Magyarok megfőzik a gulyást.
Pontosan.
A porondosok nagyon jól főznek, úgyhogy...
És a zenekarunk is nagyon jól lecsót készített.
Tényleg?
Igen.
Na, hát akkor... További jó műsorokat, meg jó kajákat a cirkuszban, meg popcornt, ezek ezek szerint, és köszönöm, hogy jöttetek. Borsi Cintia kereskedelmi vezető és Urbán Ádám Balog Rudolf Díjas fotóművész voltak most itt a művészbejáró vendégei. Adunk egy szignált, és akkor jövök a kritikai rovatommal, benne például, hogy 20 éves Kovács István, meg Huszti Péter, meg hogy milyen lett a Kármen az Operett Színházban, meg a három nővér Kecskeméten.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Akkor folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovattal. Elsőként beszélek Kerényi Ágiról, aki hát május 1-én halt meg, Kerényi Miklós Máténak az édesanyja, és a Kerényi Miklós Gábornak volt a felesége, és én tulajdonképpen fiatalkorom óta ismertem őt. Ő a MÜPÁ-nak volt a jegyértéke, sítési és információs vezetője, és egy egészen elképesztően segítőkész, meg kedves nő volt. Tehát az, akinek abszolút köze van a művészethez, és azt terjeszti. Én úgy ismertem meg őt, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztiválnál dolgozott, tehát nekem, mint kezdő újságírónak tőle kellett jegyeket kérni, és hát ne tudják meg, hogy mi mindenre kaptam, tehát és mindezt kedvesen, abszolút gyorsan, a leglehetetlenebb kéréseket, és ez volt bizony az utolsó pillanatig, amikor utoljára fordultam hozzá a MIPA egy nagyon nagy koncertjé ügyében, akkor éppen nem tudott segíteni, de megpróbált, visszahívott, fölvette a telefon, és hát két remek gyerek, két ugye a Máté meg a Dávid, aki balettáncos, tehát két embert adott a színházi szakmának. Nagyon fontosak ezek a háttéremberek a művészetben, mert rajtuk alapszik sok minden, és hogyha nincs is a nagy nyilvánosság előtt nevük, akkor is hát tényleg egészen lényegi munkát végeznek. Máté írt a Facebook oldalán, hogy a hajnali nap első sugárára ült föl, és hát tulajdonképpen így távozott közülünk. Engem nagyon meglepett, én nem tudtam, hogy már beteg, és hogy Máté a párjával, Aisával ápolja már az utolsó időszakban otthon, és hát én most igazán tudom, ugye én is nem légvesztettem az édesanyámat, aki hát már idős volt, tehát egy jóval fiatalabb édesanyját elveszíteni nyilván még sokkal, sokkal rémesebb, úgyhogy hát tényleg részvétem, és nagyon szerettem Ágit. Beszéljünk két 80 évesről. Az egyik Huszti Péter, a másik pedig Kovács István. Egy osztályban végeztek, Várkonyi Zoltánnál, egyikük sem játszik már. Huszti elhatározta már egy ideje, hogy nem is fog, úgy tudom, hogy Kovács István ezt nem határozta el, de valahogy nincs munkája. Gyakran beszélek arról, hogy miért ilyen méltatlan az idős színészek helyzete, és hát egyszerűen tényleg nem értem, hogy nincs egy színház, amelyik egy jutalomjátékot rendezzen valamelyiküknek, de azt se hallottam, hogy legalább a születésnap lyukat megünneplik valamelyik teátrumban, lehet, hogy ez mégiscsak adódik. Ugye két olyan életű út, ami abszolút együtt indul, és karakterre is kicsit hasonló ez a két szép férfi, akit pályájuk elején, hát erre is használtak. Ugye Kovács István a Víg Színházba került, Várkonyi hívta oda, de Huszti is játszott Várkonyi filmekben, és hát tulajdonképpen Kovács alól félig meddig Várkonyi halálával, ahogy ez sokakkal megtörtént, hát még maga Darvas Iván is azt mondta, hogy kicsit ott neki megrezgett a pályája, amikor Várkonyi meghalt. Kovácsnak azt hiszem, hogy még inkább megingott a pályája, mert hát nagyon hitt benne Várkonyi. Ugye hát úgy kapta meg Bornemisza Gergőt, vagy talán a Kárpáti Zoltánt, most ezt nem tudom. Nem volt casting, meg nem volt izé, ez a megbízom benned, édes fiam, és ez mennyivel jobb egyébként. Tehát, hogy egy esti előadás után megvárta Várkonyi, beültette az autójába, elvitte haza hozzájuk, viszki, és kezébe nyomta a forgatókönyvet, hogy hát akkor ez a film főszerep a tied. Ugye Husztit Ádám Ottó hívta a Madács Színházba, ahol hát ő egészen nagyjából addig volt, amíg el nem kezdett a Madácsból musical színház lenni. Ez nyilván neki alkatilag sem smakkolt, meg hát nem volt olyan hangja, ugye ő volt tevje a Hegedűs a háztetőmben, de hát nem volt átütő erejű musical hangja, meg hát amúgy is az a fiatalok műfaja, amiben emlékszem, hogy egészen átütő volt az ugye Jágó, Otello, az Otellóban. Ez az Otello előadás volt, amiben Besenyei újra játszotta, ugye az egykori Nemzetiben, tehát a címszerepet, és nem szerette már az előadást, mert hát rájött, hogy, és hát így is volt ez már rendezve, hogy ez már Jágóról szól. Nem, tehát, hogy ugye azt kiabálta itt, amikor erről beszéltünk, hogy hát már sok kicsi Jágó ül a nézőtéren, és ez tényleg igen, arról szól, tehát a modern korról szólt, amikor ezek az álságos, hazug, hátmögötti cselszövőké kezd igencsak lenni a világ, már hősök nem nagyon vannak, de ilyen ocsmány intrikusok, igen, és ezt egészen elképesztően játszott a Huszti, tehát olyan meglepő is volt tényleg, hogy tényleg ilyen sok szép fiú hős szerep után egyszerűen képes eljátszani ezt a hótveszélyes gazdfickót. Ugye Kovács Istvánnak hát rajongói tömkelege voltak, megvárták a Művészbejáróra egy nap, elképesztő, hogy mennyi levelet kapott ő, és aztán hát bizony egy idő után elkezdtek elfogyni a szerepei, meg hát tulajdonképpen nem nagyon, ellentétben Husztival, aki ugye mindenki tüntet és megkapott, amit lehet, tehát Kossuth Díjas nemzetművésze, ez az amaz. Lényegében Kovácsnak szerintem teljesen méltatlanul, hát alig van kitüntetése. Két nagyjából együtt indult, és talán hasonló kvalitású színésznek a két különböző útja, ami hát abban egyezik, hogy idős korukra nem játszanak, ami hát azt gondolom, hogy luxus, és hát nem szabadna, hogy ez megtörténjen. No, hát nézzük meg akkor a Kárment az Operettszínházban. Hát ugye az ember elmélázik először azon, hogy még kell egy népszerű darabot, ugye Bizé népszerű zenés darabot, Bizé Carmenje az az egyik legnépszerűbb opera, átírni egy népszerű darab, zenés darabra, de hát ez egy musical, és hát Frank Waldhorn, aki ugye már jó néhány musicalt írt, azért jó zenét is ír, ha messze nem olyan jót egyébként még Bizé, de azért ezek jó zenék, talán a legjobb darabja a Jekyll és Hyde, amit jó előadásban mutattak be annó az Operett Színházban, de a Rudolf, a Bonnie és Clyde, tehát ezekre sem lehet sok panasz. És az nagyon fontos, hogy legalábbis a premier szereposztásban, amiben életem, ugye három szereposztás van, ezt ilyenkor mindig elmondják, és soha nem igaz, hogy három egyenrangú szereposztás, és soha nincs így, nem lehet három egyenrangú szereposztást csinálni. Ugye azt valaki mondta, hát négy elő, tehát a Eger is a háztetőnben négy tevje, azt valaki mondta, nem én, hogy hát ahol négy tevje van, ott egy sincs igazán. A Besenyeit nem lehetett volna lekettőzni, nem vettek volna rá jegyet, mert ő volt a tevje, annak a kornak a tevjéje. Tehát én azt gondolom, hogy hát ez a musical iparszerű működéséhez hozzátartozik, de hogy Nádasi Veronika megkapta élete első főszerepét, amit egyszerűen, amikor szünetben vagy a banketten mondtam embereknek, akkor nem akartak elhinni, hogy hát neki még nem, tehát hogy nem volt még főszerepe, és hát Homonnai Zsolt, aki viszont kitanulta a rendezői szakmát, tehát oda tud tenni egy zenés darabot, ugye már gálaestekkel kezdte, aztán a Mária főhadnagy egy teljesen épkézláb rendezés, és most ez a Carmen is, ugye nekem sok bajom volt az elmúlt időszakban az Operett Színház produkcióival, de most hát el kell ismernem, hogy ez összejön, és hát a Nádasi Veronikának valami hihetetlen átütő erejű és szárnyaló a hangja, és tudja hozni ezt a roppant veszélyes nőt, hát aki minden férfit magába habar, mindegyikük meg tébolyult tőle, és elveszti az eszét, és hát tulajdonképpen szeszélyes, és kiszámíthatatlan, és stb. Más közeg, ugye itt nem bikaviadal van, mint az eredetiben, talán jobb is, hanem mert hát bikaviadal már ugye talán csak Spanyolországban van, ott is leáldozóban úgy hallom, hanem cirkusz, tehát itt ez cirkuszban játszódik, artista nő a Carmen, és hát aztán így is lesz majd a vége, arról majd beszélek. Megmaradt, hogy ugye van Josie hadnagy, ebben az szereposztásban Kocsis Dénes, aki hát ugye menyasszonya is van, de hát nem nyugszik, mert Kálmánba teljesen bele őrül. Nagyon szép duettjük van egyébként. Földes Tamás játssza a polgármestert, akinek a lányába, ugye a lánya elvileg Josie-nak a menyasszonya, és hát ez a Földes Tamás polgármesterről kiderült, hogy velejék korrupt, és hát ő is ráhajt Carmenre, mint mindenki ráhajt tulajdonképpen, hogy a rendőrkapitány is, Cuniga, aki az eredetiben hát nem egy ilyen vadállati figura, mint amit Nagy Lórán csinál benne, tehát tényleg egy ilyen felhevült kanos vadállat, aki hát mindent letarol maga körül, és hát Van tulajdonképpen a második részben, amikor már úgy érződik a vihar előtti csend, hát akkor ugye cirkuszi számok is vannak, egyébként nagyon érdekes, ott áthangszerelték, ugye eredetileg ez a musical jó része azért nem hú, de nagy zenekarra szól, de az operetben van nagy zenekar, tehát átszerelték nagy zenekarra Tassonyi Zsolt, aki remekül vezényli is, tehát cirkuszi számot ilyen tulajdonképpen nagy szinte szimfonikus zenekar mérettel látni, az egyébként nagyon jó és nagyon érdekes volt. Csicsei Zoltán, aki a cirkuszművészeti konzultáns volt ebben az esetben, és ki kell emelnem Kassai Benyámin, Nitas Olivér és Nitas Kevin álló rút számát, hát ami önmagában is drámaiságot hordoz. Krizsán Dániel készítette a táncokat, Füzér Anni nagyon izgalmas ilyen vásári színpompás jelmezeket készített, és Túri Erzsébet díszlete is tulajdonképpen ilyen roppant fenyegetők a vége felé, amikor már mozgatják őket, akkor már olyan, mintha agyon nyomnának valakit, és akkor tulajdonképpen hát a végül ugye a késdobáló, akit Dolhai Attila alakít, és tulajdonképpen Kárment a saját maga tulajdonának tekinti, hát annyira betpöccen, hogy érezhető, tehát tolják be ezt a hatalmas céltáblát, ami előtt elé áll Kármen, és hát akkor érezhető lesz, hogy direkt az egyik késsel, tehát nem köré dobja, hanem direkt beledobja. Tragikus lesz a vége, a végén azért még örömködnek egyet, hogy boldogan menjünk a színházba, ezt nem először csinálják az operett színházban, nagyon nem bírom ezt a dolgot, hogy mondjam, hogy a végén van egy heppaj, meg egy örömködés, hogy mindenki boldog legyen, ott halnak meg, tragédia volt, így higgyék el, hogy akár megrendülést is tudtak előidézni a nézőkbe. Nem kell ezt az örömködést csinálni, azt hagyjuk a Marisza gróf végére, ott teljesen rendben van. Nagyon gyorsan a Kecskeméti három nővéről, Szentevaj rendezése, ugye, aki nem feltétlenül ilyeneket szokott csinálni. Érdekes, modern környezetben helyezett előadás, ahol hát vannak egészen nagyszerű jelenetei, jó színészek vannak, és vannak amikor olyan hullámzónak érzem a produkciót, és itt is a befejezést hát nagyon kétesnek. Vannak tulajdonképpen ilyen slágerek is megszólalnak, maiak a jelmezek is, és ennek megfelelően tulajdonképpen hangulatoknak megfelelően vannak mai slágerek is és benne, és hát a legvégén, ugye hát az egész előadás arról regél, hogy nem nagyon tudunk mit kezdeni az életünkkel, és hát nem nagyon tudunk boldogulni, és tulajdonképpen úgy elmegy az élet a semmivel, és senki nem abba szerelmes, aki viszonozná. Mondom gyorsan, már nem lesz idő, Kovács Lehel Prozorov, Kovács Gyopár, akit nem olyan régen láttam a Meseautóba, és nagyon érdekes, hogy egy egészen más típusú darabban, és itt pedig ugye Natasa, Olga Bori, Réka Zsigmond Demőke, ugye a Örkény Színházból. Mása, Szabó Dorottya Irina, Ort Péter Kuligin, aki most kapta meg, és Eser Tamás az előadás után adta át a Gábor Miklós díjat, ami a legjobb évi legjobb Shakespeare alakításért jár, és ezt ő nagy vas nagy vastaps közepette a Macbeth tér. Kapta a Macbeth címszerepére, most nem megy versenyi Nagy Sándor Tüzenbach, Koltai Nagy Balázs, Szoljoni Fazekas Géza, Csebutkin Sipos Imre, Ferapont ugye Körtvélyesi Zsolt, és egy igazi kecskeméti jeles színész, az öreg Dajka pedig Csombor Terész. Szóval sok helyen él, vibrál az előadás, és attól, hogy mai környezetben van, még alapvetően a Csehovról szól, és nagyjából a szöveget is megtartják. A végén itt is érzek egy ilyen, a Cserháti Zsuzsa Boldogság gyere haza kezd el szólni, amire hát a nézők egy része ilyen ütemesen, mintha egy táncdalfesztiválos koncerten lenne, így elkezd tapsolni, ami hát én kicsit cikonyának éreztem itt a Csehov előadás legvégén, miközben itt is volt oka a megrendülésre, tehát tulajdonképpen azért ez mindenképpen egy figyelemre méltó ez a kecskeméti három nővér. Hát akkor ennyi fért a művészbejáróba. Én Bóta Gábor voltam, a hangpult mögött Túri Lajos Louis ült. Hallgassák meg a híreket, viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.